Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, a mai vasárnap igehirdetési alapigéjét. Megírva találjuk Jeremiás próféta könyvének 28. fejezetében az 5. verstől a következőképpen. De Jeremiás próféta válaszolt Hananyá prófétának a papok és az egész nép előtt, akik ott álltak az úrházánál. Ezt mondta Jeremiás próféta: helyes, bár úgy tenne az Úr, és teljesítené beszédedet az Úr, amelyben azt prófétáltad, hogy visszakerülnek Babilonból az úrházának az edényei, és minden fogoly erre a helyre. De hallgass csak meg azt az igét, amelyet én hirdetek most neked, és az egész népnek a füle hallatára. Azok a próféták, akik előttem és előtted voltak régtől fogva, háborúról, éhségről és dögvészről prófétáltak, hatalmas országok és nagy királyságok ellen. Ha pedig egy próféta békességről prófétál, a prófétai ige beteljesedésekor tudódik ki, hogy valóban az Úr küldte azt a prófétát. Amen. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, segítsetek elrakni a játékaitokat, kértem meg a gyerekeimet pénteken, de ők éppen belemerültek a nagy játékba, és mintha meg sem hallották volna az én kérésemet. Aztán legyintettem én is egyet, hogy hát jó, játszanak még éppen azokkal a játékokkal, úgyhogy ne is rakodják el őket. Jól el van, a három gyerek a lakásnak a három szegletébe legalább nem egymással verekednek, tehát hogy ez is egy eredmény. Hagyjuk, majd később elrakodunk. Aztán eszembe jutott, hogy el kellene menni a boltba, szóltam is a feleségemnek, nem hangosan, csak úgy halkan, hogy elmegyek a boltba. Mire a három gyerek itt hirtelen a lakás három végéből megjelent ott előttem, én is menni szeretnék. Fenti történet nem egy kitalált történet, valóban így volt ez. Mint ahogy az sem kitalált történet, hanem nagyon is valóságos, hogy amikor mi felnőttek az Istenre figyelünk, akkor ugyanilyen szelektív a hallásunk. Mert mi az, amit meg akarunk hallani? És mi az, amit nem? Ami nekünk jó, amit úgy élünk meg, hogy az számunkra hasznos, ami boldoggá tesz bennünket, ami a békességünket szolgálja, azt megtartjuk, de ami arra késztet, hogy esetleg elgondolkodjunk, hogy rendet rakjunk az életünkben, hogy munkával, feladattal járó dolgokat tegyünk meg, azzal kapcsolatban igyekszünk úgy tenni, mintha meg sem hallottuk volna. Szelektív a hallásunk, mondhatnám azt, hogy szelektív a vallásunk. Elkülönítjük egymástól azt, amit hasznosnak értékelünk, attól, amit nem, amitől azt gondoljuk, hogy számunkra ez nem jó. Az oltár előtti igében Péter apostolról olvastam egy történetet. Péter halfogása, Péter elhívása, ez a történet, jól ismert történet, egy csoda. Csoda, hogy annyi halat fogtak, ugye? Általában ezt szoktuk kiemelni ebből a történetből, pedig a történetnek a lényege az pont, hogy nem erről szól. Hanem Péterről. Péterről, akivel csoda történik. És ez nem a halfogás. Evezz a mélyre, és vessétek ki a hálóitokat fogásra, szól Jézus, aki beült Péternek a hajójába, hogy onnan tanítsa a sokaságot. Válaszolhatott volna Péter, aki éppen a hálóját mosta a társaival együtt, mert egész éjszaka kint voltak, és nem fogtak semmit. Válaszolhatta volna azt, hogy Mester, egész éjszaka fáradtunk, nem fogtunk semmit, törődj a magad dolgával, mi elvégeztük a miénket. Hagyjál békén minket, fáradtak vagyunk, még ki kell mosni a hálókat. Szeretnénk minél előbb végezni, hogy le tudjunk feküdni, pihenni tudjunk, és el tudjunk indulni holnap este, mert hát, ha akkor majd fogunk valamit. Te csak tanítsál, tedd, amit értesz. Mi értünk a halakhoz, te nem értesz a halakhoz. Nappal nincsenek is halak, mert ilyenkor mélyre mennek. Hagyjál bennünket békén. De Péter nem ezt mondja. És ez a csoda, hogy nem ezt mondja. Mert igazából ezt kellett volna mondania. Ha emberileg nézzük, akkor ez volt a logikus válasz, hogy ez lett volna az. De Péter nem ezt mondja, hanem azt, hogy Mester, egész éjszaka fáradtunk ugyan, és semmit sem fogtunk, de a te szavadra mégis kivetem a hálókat. A hal, hogy egy csomó halat fognak, az a ráadás. Péter túl tud lépni az emberi gondolkodásán, túl tud lépni a fáradtságán, és felismeri Jézus szavának az erejét. Még akkor is, ha éppen neki ez kellemetlen, ha ez neki fáradtsággal, plusz megterheléssel jár, munkával jár, ki tud lépni a napi rutinból, mert Isten szavára figyel, mert Péter Jézus szavában felismeri az Isten szavát. Jól mutatja a történetben az a rész, amikor kijönnek a partra, és Péter leborul Jézus lába elé, és azt mondja, hogy menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok, Uram. Uram, Istenként szólítja meg Jézust, mert valamit megérzett a csoda kapcsán abból, de már a Jézusnak a szava is elég volt, a te szavadra kivetem a hálót. Jézus szavában az Isten szavát hallotta meg. A zsidóságban az első dolog volt, hogy megtanítsák a gyermekeknek azt, hogy az Isten szava az hatalom. Mi is átvettük ezt a gyakorlatot, hiszen a teremtés történet az első történetek egyike, amelyet megtanítunk a gyerekeknek a hittanórán. És a teremtés történet éppen arról szól, hogy az Isten szava az hatalom. Mert mit is tanítunk meg? Látszólag azt, hogy Isten hat nap alatt megteremti a világot, a sötétségtől eljutunk az ember megalkotásáig. Valójában pedig minden egyes naptál elhangzik a lényeg. Mert hogy kezdődik? Emlékszünk. Azt mondta Isten, legyen világosság. És lett világosság. Tovább lépünk. Azt mondta Isten, hogy váljék el egymástól az égi és a földi víz, és így történt. És azt mondta Isten, és azt mondta Isten, és azt mondta Isten. Tehát az Isten szava az teremtő szó, az Isten szava az hatalom. Erről szól a teremtés történet. Hogy megtanítsák azoknak a gyerekeknek, hogy az Isten szava az mennyire fontos. Hogy az Isten szavára mindig érdemes odafigyelni. Az Isten szava az ige. Ezt a szót használjuk, de nem tudom, tudjuk-e, hogy miért. Azért, mert az ige ugye a cselekvést, történés, létezést kifejező szófaj. Mert az Isten szava, a cselekszik, történik, az a létezést hívja életre. A gyerekeknek ez még természetes. Természetes az, hogy az Isten szavára oda kell figyelni, mint apa vagy anya szavára, hogyha hallom. Aztán kezdenek egyre nagyobbak lenni, és kezdik egyre inkább semmibe venni a szülői szót. Elmegy néha-néha a fülük mellett, aztán eljutunk a kamaszkorig, amikor már teljesen elmegy a gyermeknek a hallása mellett a szülő szava. Sőt, előfordul az is, hogy azt mondja az a kamasz, hogy az nem is úgy van, az rossz. Amit te mondasz, kedves édesanyám, az rossz. Mert én tudom, hogy mi a jó. Mert én tudom, hogy mi a jó nekem. És amit te mondasz, az szembe megy az én akaratommal. Szembe megy az én gondolataimmal. Jeremiás próféta, akinek könyvéből mai alapigénk is van, az Ószövetség talán legtöbbet szenvedett prófétája volt. Hivatalosan ő nem próféta volt, hanem a jeruzsálemi templomi papságnak a tagja. Tehát a jeruzsálemi templomban végzett szolgálatot, áldozatot mutatott be. Munkásságát úgy élte meg, hogy sokáig küzdött a prófétaságát is ellene. Ezt olvassuk a 20. fejezetben, ezt mondja Jeremiás, hogy azon gondolkoztam, hogy nem szólok többé az Úr nevében. Nem szólok többé az ő nevében. Mert csak gyalázatot és gúnyt szerzett nekem egész nap. Minek szólja? Aztán hozzáteszi, hogy de perzselő tűzé vált a szívembe, csontjaimban van rekesztve. Erőlködtem, hogy magamban tartsam, de nincs rajta hatalma. Isten Jeremiás prófétán keresztül szólt a zsidó néphez, mert ugyan voltak hivatásos próféták, akinek ez volt a foglalkozásuk, hogy próféták. Az volt a feladatuk, hogy közvetítsék Isten és az ember, közvetítsenek Isten és az ember között. Ezek a próféták a legtöbb esetben a nehéz időkben nem az Isten üzenetét mondták, hanem azt, amit az emberek szerettek volna hallani. Ezt láthatjuk mai alapigényben is, ahol Hananyá próféta, a hivatalos próféta megjelenik a templom lépcsőjén. Ott, ahol ott van Jeremiás is, az előzményekhez hozzá tartozik, hogy Jeremiásnak Isten szavára egy igát, egy állatokhoz használt igát kellett a nyakába vennie, ezzel jelképezve azt az üzenetet, amelyet ő aztán el is mondott, hogy Isten a babiloniai király igájába engedte a népet. És valóban iga volt ez, hiszen elhurcolták a nép vezetőit, kifosztották a templomot, sanyargatták az embereket, nagyon magas adókat kellett fizetni, senki nem szerette ezt az állapotot, és valóban úgy élték meg, mint egy igás állat az igát. Arra kell menni, amerre nem mi szeretnénk, hanem amerre mondják. A babiloni uralkodó által kinevezett Citkijá király néhány évvel a trónra kerülése után már is lázadást szervezett az őt kinevező Nebukadnezár uralkodó ellen, több szomszédos néppel összefogva. Erősnek gondolták magukat, azt gondolták, hogy majd mi megmutatjuk, összefogunk és legyőzzük ezt a babiloni birodalmat. És erre azt használták, amit ma is használnak egyébként a vezetésben, a kommunikációt. Kommunikálni kell, jól kell előadni, hogy mi is a célunk, mit akarunk csinálni. Jöttek tehát a hivatásos próféták, amilyen az alapigényben is szereplő Hananyá volt, akik odamentek a templom lépcsőjére, odament ez a Hananyá is, egyenesen a jármot viselő Jeremiáshoz is közölte, hogy már pedig a nép két év múlva meg fog menekülni. És fogta és összetörte a Jeremiáson lévő igát. Meg fog menekülni a nép, mert az Isten azt mondja, az Úr összetöri Babilónia királyának igáját. Ez volt az üzenet. És ezen a ponton kapcsolódtunk be az alapige olvasása során a történetbe, mert Jeremiásnak meg kellett szólalnia. Mert itt nem Isten, hanem nem az Úr üzenete szólalt meg, hanem az uralkodó szája íze szerinti beszéd hangzott el. Egy hazugság. Egy hazugság az Úr nevében. Egy olyan hazugság, ami tetszett a népnek. Ami serkentette azt, hogy ők lázadjanak fel. Felolvasom még egyszer alapigénket. De Jeremiás próféta válaszolt Hananyá prófétának a papok és az egész nép előtt, akik ott álltak az úrházánál. Ezt mondta Jeremiás próféta. Helyes, bár úgy tenne az Úr, és teljesíteni beszédedet az Úr, amelyben azt prófétáltad, hogy visszakerülnek Babilonból az Úr házának az edényei, és minden fogoly erre a helyre. De hallgass csak meg azt az igét, amelyet én hirdetek most neked, és az egész népnek a füle hallatára. Azok a próféták, akik előttem és előtted voltak régtől fogva, háborúról, éhségről és dögvészről prófétáltak hatalmas országok és királyságok ellen. Ha pedig egy próféta békességről prófétál, a prófétai ige beteljesedésekor tudódik ki, hogy valóban az Úr küldte azt a prófétát. folytatódik még Jeremiásnak a hozzászólása, de az alapigénk idáig tart. Jeremiás tehát nem áll le vitatkozni, hogy nem. Én azt mondom, hogy nem így van, ahogy te mondod, mert még 70 évig fogságban leszünk, sőt, még a templomot is lerombolják. Megtehetné, de nem ezt teszi, hanem hivatkozik a korábbi prófétákra. Azokra a prófétákra, akiknek a beszéde már beteljesedett. Hogy ők is ítéletet hirdettek, nem békességet hirdettek. Ha ezt hozzávesszük azt, amit később Jézus mondott, hogy nem azért jöttem, hogy békességet hozzak, hanem hogy kardot, akkor azt láthatjuk, hogy Isten minden időben próbálta kimozdítani az embereket a kényelmes életből. Miért? Azért, mert nem szereti az Isten, hogyha az ember boldog? Szó sincs róla, csak ismer bennünket. Nagyon jól ismer bennünket. Tudja, hogyha boldogok vagyunk, akkor nagyon hamar el tudunk feledkezni róla. Belekényelmesedünk az Isten áldásaiba, természetesnek vesszük azokat. És ezzel el is veszítjük. Isten nem azt akarja, hogy nyomorogjunk, hogy boldogtalanok, hogy betegek legyünk. De megengedi azt, hogy ezek történjenek, akkor, hogyha nem figyelünk rá. Egy temetéseken használt énekünkben énekeljük a következőt. Nem lehet hát tétlen álnom, mert az álom elnyomhatja lelkemet. A mai főénekünkben is a visszatérő gondolat jelenik meg, ébredj, ébredj bizonyságtévő lélek. Ébredni kell, ébredni abból az álomból, álmodozásból, amelyben Isten egyenlő a saját magunk akaratával, azzal, amit mi elképzelünk magunknak. Az utóbbi években apósom révén sokat tanultam a vitorlázásról. Gyerekként a balatoni vitorlásokat látva elképzeltem, hogy valaki kinézi, hogy innen most elindulok és oda megérkezem, beül a vitorlásba, felhúzza a vitorlát és egyenesen oda érkezik. Most már tudom, hogy nem ilyen egyszerű a dolog, sőt a szelet azt nem tudjuk irányítani, csak a hajót lehet a szélhez igazítani, és azért, hogy előre haladhassunk azzal a vitorlással, néha még visszafelé is kell menni. A szél irányt mindenképpen figyelembe kell venni. Nem mehetünk arra, amerre mi akarunk, ha csak be nem kapcsoljuk a motort, de az meg nem szabályos a Balaton. Igen, fárasztó és kemény munka a vitorlást vezetni, főleg ha olyan a szél. Kemény küzdelem, aminek a végén a célba érkezés viszont sokkal nagyobb ajándék, mintha simán csak átértünk volna a túlsó partra. Isten ma arra hív minket, hogy ne kényelmesedjünk el. Hogy ne csak hátra dőlve suhanni szeressünk a vizen, hanem dolgozzunk a vitorlákon. Keressük, kutassuk az ő akaratát, az ő útjait. Nem mi akarjuk meghatározni azt, hogy merre megyünk. Hananyá prófétának ez nem jött be a mai igényben. Ha tovább olvassuk a történetet, akkor azt látjuk, hogy Jeremiás elmondja neki, hogy mi fog történni vele. Azt mondja neki, hogy Isten el fogja venni a te életedet, mert hazudtál az ő nevében. És mi történik? 2 hónap telik el, és Hananyá próféta meghal. Mert hazug próféta volt. Mert a király és a nép szája íze szerint prófétált. Ne legyünk Hananyák. Legyünk inkább Jeremiások és Péterek. Péterek, akik annak ellenére, hogy nem tűnik észszerűnek, életszerűnek az, amit Jézus mond, mégis az ő szavát követjük. Ez persze az kell, hogy az ő szava, az ő igéje, mondhatjuk úgy, az ő szele, ott legyen az életünkben. Hallgassunk rá, és fordítsuk a hajunkat abba az irányba, melyikbe kell, még akkor is, hogyha ez nem túl kényelmes. Végül, ha mindez sikerült, akkor ahogyan Jeremiás és Péter is tette, tanúskodjunk őróla. legyünk papokból próféták, ahogy Jeremiás, vagy halászokból emberhalászok, ahogyan Péter. Legyünk csendes életű, álmos keresztényekből tanúságtévő keresztények. Ébredj, bizonyságtévő lélek. Ébredj. Mondjuk el bátran, mint akiknek az életük sem drága, ahogyan ezek a próféták tették, vagy ahogyan Péter és a többi tanítvány tette, hogy az életük sem volt drága, azért, hogy elmondják azt az üzenetet, amelyet el kellett mondani. Lehet, hogy ez nem tetszik a környezetünknek. Lehet az is, hogy nekünk sem tetszik. Jeremiás is tiltakozott ellene. Nem akartam szólni az Úr nevében. De mégiscsak megtette. És Isten megajándékozta őt. Megajándékozta, és minket is meg fog ajándékozni. Lehet, hogy ezt az ajándékot, ezt nem úgy éljük meg. Mert lehet, hogy ez nem a boldogság, nem a betegség nélküli élet, nem a tökéletes élet. De Isten valami sokkal jobbat, sokkal többet készített el nekünk. Mondjuk tehát el mindenkinek, hogy apa, ami mennyei atyánk, azt mondta, hogy tegyünk rendet a szobánkban, tegyünk rendet a mi lelkünkben, a mi szívünkben, a mi életünkben. És hogyha ezt megtettük, és ő segített, hiszen egyszülött fiát adta, akkor sokkal boldogabb és sokkal teljesebb lehet a mi életünk. Így legyen. Imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, sokszor nem értjük a te szavadat, a te útmutatásodat, a te utaidat, amelyeket elénk teszel. Gyakran tiltakozunk is ellene. Mi nem ezt akarjuk. Kérünk, Urunk, te segíts bennünket, hogy el tudjuk fogadni a te döntéseidet és a te akaratodat. Hát, hogy tudjunk figyelni a te szavadra, a te igédre, a Szentírásra, a Biblia útmutatására, amelyben megmutatod azt, hogy melyik az az út, amely neked tetsző. Kérünk téged, hogy ezen az úton vezess bennünket. Küldd el nekünk szent lelkedet, a szelet, amely jó irányba terelget minket. Kérünk add, hogy el tudjuk fogadni a te döntéseidet és a te akaratodat, még akkor is, hogyha ez sokszor nehéz. És kérünk, te segíts bennünket, hogy valóban jó tanúságtévők, bizonyságtévők tudjunk lenni. Hogy felébredve az álomból, a valóságban el tudjuk mondani, hirdetni tudjuk a te örök üzenetedet, a te igédet. Így légy velünk, Jézus Krisztusért kérünk. Amen.